Így olvassok fel először csak egyetlen egy igét Ámosz próféta könyvéből, aztán majd meglátjuk, hogy mi minden lesz. Az Ámosz könyve 5. fejezetének a 6. verse, az Urat keressétek, és élni fogtok. Ez volt így az egyik vezérigénk, ami velünk volt, de még bevezetésként szeretnék elmondani egy-két dolgot. Az előbb énekeltük ezt az éneket, jöjj itt az idő, hogy dicsérd, és lehet, hogy valakinek ez nem is annyira régi ének, lehet, hogy valakinek teljesen új, de nekem is régi a szónak abban az értelmében, hogy kiszámoltam itt tőle, 17 évvel ezelőtt hallottam először, és nagyon sokat jelentett akkor a személyes Isten kapcsolatomban, és teljesen azt éltem meg, hogy Isten hozzám szól ezen keresztül, engem hív valamilyen változásra, és akkor számomra ez volt a legfontosabb dolog, hogy Istennek rám gondja van, hogy fontos neki, hogy én hol vagyok, mi van velem, hogy nem vagyok elveszett ember, hogy ő megtart, hogy vannak ígéretei, és ez a személyes szál rendkívül fontos volt akkor. És ez persze továbbra is így van, de pont ez volt a tábornak az egyik vezérgondolata, hogy mennyire nagy baj, hogyha az evangélium, Isten örömüzenete megmarad ezen a szinten az életünkben. Hogy Isten és én. A személyes jóllétem, a személyes Isten kapcsolatom, a személyes üdvösségem. És hogy mi van rajtam kívül a világban, az nagyjából édes mindegy, úgyis el fog pusztulni egy nap az egész, hát pusztuljon akkor, és megyünk egyenként a mennyországba. Hogyan redukáljuk az evangéliumot? Ahhoz képest pedig az Isten igéje azt mutatja be, hogy Isten úr a világ felett, és az evangélium, hogy Jézus Krisztus uralkodik az egész világ felett. Egész héten ezt a kérdést jártuk körbe. Mit jelent, hogy Isten igazságossága jelen van a világban? Mit jelent, hogy ő nem csak a szívünkben úr, nem csak a gyülekezetünkben vagy a családjainkban szeretne meghatározó lenni, hanem van-e terve ezzel a világgal? És nem kell megérni, nem fogom az egész tábort elmondani, nagyon sokáig itt ülnénk, hanem az esti alkalmakból hoztam most valamit, mégpedig Ámosz könyvéből. Mert hogy Ámosz az a bibliai próféta, aki az ószövetségi időkben talán a legélesebben ostorozza az Istentől jött indítatásból kifolyólag azt, hogy mennyire eltért az a nép, az a közösség Istentől. Mennyire eltért, és már nem Istent imádja, hanem a bálványokat, és ebből kifolyólag változott, torzult a jellemük, és ebből kifolyólag a saját maguk gazdagságát, jólétét és a saját maguk örömét keresik csak, és ebből kifolyólag elnyomják a szegényeket, és a társadalom tele van igazságtalansággal, elnyomással és gonoszsággal, és Isten ezt nem nézheti jó szemmel. Ez a bibliai könyv volt velünk, és a mai igehirdetésben lesz 3 vezér gondolat a prófétai szóról, és illusztrációként, és ennek a megalapozásaként fel fogom olvasni mindig majd az adott részhez Ámosz könyvének különböző részeit. Nem fogom mind a 9 fejezetet, de sokszor fogok idézni Ámosz könyvéből. Így tehát nem hagyományos ez a mai prédikáció. Egy kicsit szeretnék még bevezetésként arról a korról megosztani, amiben Ámosz prófétált. És aki volt a táborban, annak lehet, hogy ez ismerős lesz, egy kicsit ismétlés, nem baj, annál jobban el tud mélyülni. Ámosz könyve egy olyan időben keletkezett, amikor már Izrael és Júda ketté szakadt, az ószövetség időben 2 külön államként élnek, és Izrael országrészben beköszöntött egy igen nagy jólét. Második Jeroboám uralkodása alatt prosperál a gazdaság, működik a kereskedelem, jönnek a különböző adók és vámok, és egy olyan jólét köszönt be, amit már-már salamoni jólétnek lehet nevezni. Nem csak Ámosz prófétált egyébként ebben az időben, hanem Hóseás is, egy kicsit fiatalabb volt Ámosznál, de Hóseás könyvébe is találunk erre az időszakra vonatkozó proféciákat, és bizony a Hóseás 2.7-ben azt olvassuk, hogy ezt a jólétet ráadásul a nép nem Istennek, hanem a baáloknak tulajdonítja. A Baál azon a környéken, abban a kultúrában főniciai eredetű Isten, egy termékenység Isten volt, és ezt a jólétet, gazdagságot ennek az Istennek tulajdonították az élő Isten helyett. Ez persze nem azt jelentette, hogy elfelejtették az élő Istent, hanem hogy ő mellette mindenféle bálványokat is imádtak, akár egy helyen, megtartották ezeket az ünnepeket is, meg azokat is, egy ilyen vallási összemosódottság, szinkretizmus alakult ki. Nagyon nehéz időszak volt abból a szempontból, hogy az idegen isteneknek a prófétái is, vagy a papjai beáramlottak az országba, és ez a fajta vallási romlás és felhígulás mindenféle rossz dologhoz vezetett. Isten pedig mindezt nem hagyja szó nélkül. Ezért küldte el az ő prófétáját. Akkor, és hisszük, hogy valamilyen módon ezért szólal meg most is mi közöttünk a prófétai szó. Isten igéje nem véletlenül van írott formában, és nem véletlenül maradt fent a számunkra, és lehet, hogy mi egy más típusú korban élünk, de majd meg fogjuk látni, hogy sok szempontból nagyon hasonló ez a kor is ahhoz, amikor Ámosz prófétált. A három gondolat, amit szeretném, hogyha el tudnátok vinni az ige hirdetésből, a három fő állítás. A prófétai szó először is, amely rámutat az Istentől való elfordulásra, így van előttünk Ámosz könyve. A második, a prófétai szó, amely rámutat a társadalmi igazságtalanságokra. És a harmadik, a prófétai szó, amely által Isten megtérésre hív. Mindez ugyanis Isten küldöttjének a szava nem azért hangzik fel, hogy aztán mindenki jól belássa, hogy valóban mennyire rosszak vagyunk, mennyire végünk lesz, és itt a történet vége. Elrontottuk, kiestünk a pixisből, nincs visszaút, most már legalább tudhatjuk, hogy mennyire elveszettek vagyunk, hanem mindez azért történik, mert Isten féltőn szereti az ő népét, és azt szeretné, hogyha hozzá visszatérnének. Először tehát a prófétai szó, amely az Istentől való elfordulásra mutat rá, másodszor a társadalmi igazságtalanságokra, harmadszor pedig, amely által Isten megtérésre hív. Ahogy akkor elhangzott, mint már említettem, Isten prófétai szava, úgy állnak előttünk ma is ezek az igék, és egy fontos kérdés, amikor ezeket halljuk, hogy mi közünk nekünk ehhez. Tényleg miért is van közünk ahhoz, hogy egyszer több ezer évvel ezelőtt egy prófétát Isten elküldött az ő akkori népéhez, és megfeddette őket, hiszen ők mások voltak, mi pedig mások vagyunk. Egyszerűen csak vonjuk magunkra, és mondjuk azt, hogy igen, minden egyes szó biztos bennünket is érint, vagy ugyanezzel a leegyszerűsítéssel utasítsuk el. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor, amikor egy mai ember hall egy ilyen kemény prófétai szót, akkor inkább az elutasítás útját választja. Inkább azt választja, hogy ez túlságosan kemény. Nem vagyok én ennyire rossz ember. És amikor azt hallom, hogy bűnös vagyok, vagy hogy meg kell térni, vagy hogy valami az életemben nem Isten szerint való, akkor nagyon könnyen bekapcsolhatnak azok a reflexek, azok a gyors válaszok, hogy de hát nem vagyok én annyira rossz ember. Vagy éppen bekapcsolhatnak azok a reflexek, amiben felnőttünk, hogy arra tanítottak bennünket, hogy ismerjük, hogy mi az a bűntudat, nagyon hamar megbánást tudunk tanúsítani azért, hogy hamarabb szabaduljunk. A nagyon szigorú körülmények között felnőtt gyermek ugyanis megtanulja, hogy minél hamarabb bocsánatot kér, annál hamarabb békén hagyják a szülei. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy megbánta azt, amit tett, és hogy a tudatára ébredt annak, hogy mi volt a súlya annak, ami vele történt. Nagyon sokszor az is elválaszt bennünket ettől a prófétai szótól, hogy van egy hamis biztonságunk. Azt gondoljuk, hogy bennünket, ez nem vonatkozik, hiszen tényleg nem vagyunk annyira rossz emberek. Vagy éppen annyit szolgálunk, és Istennek már odaszántuk az egész életünket, hogy ez nem lehet, hogy Isten ennyire megítél bennünket. Lehet, hogy azt gondolod, hogy én már bent vagyok. Megtértem, átadtam az életemet, senki nem ragadhat ki az üdvösségből, és innentől fogva rám nem vonatkoznak ezek a nagyon éles kritikák és szavak. Vagy lehet, hogy nemzeti imádságunknak a sora visszhangzik a fülünkbe, hogy megbűnhődtem én már. Annyit szenvedtem én az életbe, hogy rám már nem vonatkozik Isten ítélete is, és köszönöm szépen, de én már annyit szenvedtem. Nekem nincsen már erre szükségem. Pedig Isten újra és újra figyelmezteti az ő népét, és azt gondolom, hogy ez nem csak az akkori népnek volt aktuális, hanem nekünk is. Hogyha nem teszünk semmit, hiába vagyunk már keresztjének, ha nem fordulunk újra és újra vissza Istenhez, ha nem térünk újra és újra hozzá, akkor magunktól elfordulunk tőle. És kisebb és nagyobb bálványok lesznek fontossá. Azt mondja Ámosz a második fejezetében a könyvének a 4.-5. versben, így mutatja be, hogy mi az Istentől való elfordulás. Így szól az Úr, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Júdának, mert megvetették az Úr törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit. Téveigésbe vitték őket bálványaik, amelyeket elődeik követtek. Ezért tüzet bocsátok Júdára, és az megemészti Jeruzsálem palotáit. Isten igéje, a prófétai szó ugyanis nem valami tüneti kezelést mutat. Nem arra mutat csak, hogy azt mondja, hogy vannak itt társadalmi igazságtalanságok, gyorsan hozzunk létre valami jogvédő szervezetet, ami kezeli ezeket az igazságtalanságokat. Változtassuk meg a költségvetést, és legyen egy kicsit több pénz a szegényekre. Adjunk nekik valami kis adományt, és akkor elhallgattatjuk őket. Nem. Hanem a prófétai szó a problémák gyökeréig, a szívek mélyéig hatol, aminek a lényege az, hogy ahol ilyen szörnyű tünetek vannak egy közösségben, egy társadalomban, ott a szívek mélyén van a probléma. Ebben a helyzetben a népnél a bálványoknak való hódolat, és hogy nem az élő Istent imádják. Amikor tehát halljuk a prófétai szót, akármilyen kemény, akármennyire távol van tőlünk kulturálisan, és akármilyen jó érveink lennének vele szemben, tegyük fel magunknak ezt az első kérdést, hogy vajon nem Isten akar-e bennünket is visszaédesgetni magához, visszaszólítani magához, ami mindennapi kisebb, nagyobb, látványosabb és kevésbé látványos bálványainkból, a tőle való elfordulásunkból. Nagyon megdöbbentő az, hogy mindazok az emberek az Ószövetségben is ezt látjuk, akik a bálványokhoz fordulnak az élő Isten helyett, azoknak torzul a jellemük. Ebből fakad majd, hogy a tetteiken meglátszik, hogy mi az, ami nem Isten szerint való. Nagyon érdekes, hogy azok az általános emberi működéseik torzulnak és várnak törvénytelenné, az Isten törvényével szemben állóvá, ami korábban esetleg ott volt az életükben. A 6. fejezetből olvasok néhány verset, és a 8. fejezetből, és aztán kiemelek egy-két ilyen jellembeli torzulást, ami ebből fakad a prófétai szó szerint, hogy ők elfordultak Istentől, és a bálványokhoz fordultak. Jaj, a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét, onnan menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek a Filiszteus Gátba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb a területük a tieiteknél. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hozzátok az erőszak uralmát. Elefánt csont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízalóból a borjukat. Halljátok meg ezt ti, akik a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nincstelenjeit. Mert így beszéltek, mikor múlik el az új holt, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gavonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Sosem felejtem el, hogy mit művelhetek. Milyen jellembeli torzulásokat láthatunk itt? Elbizakodottságot, hamis biztonságérzetet. Jól vagyunk, meg tudunk élni abból, amink van, sőt, van feleslegünk is. Különbek vagyunk, mint a többi nép, és figyelmezteti őket a próféta, nézzetek már körül, nem vagytok különbek senkinél. A magunk erejével értünk el dolgokat. A miénk a dicsőség. Nincsen semmi baj. És aztán látunk egy pillanatképet a kereskedőknek a csaló működéséből. Hamis súly, kisebb véka, hamis mérleg, selejtes árunak az eladása. És lehet, hogy eddig valakitől nagyon távol volt mindez, akkor felismeri a mai világunknak a visszásságait is. Felismeri azt, hogy ez a globalizált világ, amiben élünk, az nagyon könnyen ilyenné teheti az embert. Miért beszélek itt erről? Azért, mert nagyon sokszor az ember nem veszi észre ezeket a jellembeli torzulásokat. Kívülről, ha ránézed erre, azt mondhatod, megérdemlik ezek az emberek, hogy figyelmezteti őket a próféta. Hát hogy lehet egy kereskedő ilyen csaló? Hogy teheti meg, hogy kisebb vékával mér, meg hamis súlyokat használ, meg a silány árut adja el? És aztán lehet, hogy felismered akár a saját életedben, vagy a környezetedben azt a működést, amikor elvégezhetnél egy munkát nagyon jól, és egy ponton azt mondod, hogy ó, hát senki nem veszi észre, ha egy kicsit kevesebb időt fordítok rá, ha egy kicsit kisebb lesz az a véka, ha egy kicsit silányabb az az áru, de ugyanannyiért adom, és ez most ilyen kereskedő nyelvezet, de ugye értitek? Nagyon sokszor az ember felmenti magát, mindenki ezt csinálja. Nem fizetem be rendesen az adót, hát más is ezt csinálja. Valamennyit azért teszek. Még mindig többet teszek annál, mint, és tudunk találni olyan embert, aki nálunk rosszabb. Miért beszélek erről? Azért, mert mindez azért történik, mert a nép elhagyja Istent. És történik velünk is, és ezért hív bennünket is Isten megtérésre és hozzáfordulásra. Másodszor a prófétai szó rámutat a társadalmi igazságtalanságukra is. Amit már itt az előbb említettem, abban is volt már néhány ilyen gondolat. Ámosz könyvének nagyon sok fejezete ezzel foglalkozik, és részletezi a konkrét példákkal, hogy figyeljetek, így, és így, és így, és így van jelen ebben a társadalomban mindaz, ami igazságtalan. És mielőtt ezeket felolvasom, megint csak azt szeretném kiemelni, hogy ne gondoljuk, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Nagyon sokszor veszélyezteti a keresztényeket az, hogy élnek a gyülekezetben, a biztonságban, és azt gondolják, hogy mi itt megéljük Isten országát, de annyira nagy a társadalom, meg annyira távol van Istentől, úgyse tudjuk megváltoztatni. Mi közünk nekünk ehhez? Nem lenne rá prófétai szó valószínűleg, hogyha nem lenne közünk hozzá. Olvasok egy hosszabb szakaszt a második fejezetből, egy általános képet arról, hogy Isten milyen társadalmi igazságtalanságokat lát a nép életében. Így szól az Úr, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják a fejükre, és elutasítják a szűkölködők ügyét. Apa és fia egy lányhoz járnak, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhán terpeszkednek minden oltár mellett, és a megbírságolták borát isszák Istenük házában. Pedig én kipusztítottam előttük az emóriakat, akik magasak voltak, mint a cédrusok, és erősek, mint a tölgyek, de elpusztítottam gyümölcsöket fent és gyökerüket lent. Fölhoztalak benneteket Egyiptom földjéről, és vezettelek a pusztában 40 esztendeig, hogy birtokba vegyétek az egy emóriak földjét. Fiaitok közül prófétákat támasztottam, ifjaitok közül názírokat. Nem így van-e, Izrael fiai, így szól az Úr. De ti a názírokat borralítottátok, a prófétákra meg ráparancsoltatok, ne prófétáljatok. Ezért megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér, ha kévékkel van tele. Olyan alapvető dolgok, amelyekre ha kívülről ránézünk, akkor akár még fel is háborodhatunk, hogy történhet ilyen, micsoda erkölcstelenség, micsoda gonoszság, a szegények elnyomása, micsoda ellentétek a társadalomban, hogy nem vehették ezt észre, és hogy hagyhatták. De ami még különösebb, hogy Isten ezek ellen szót emel. Kezdjük-e érteni, kezdjük-e érezni, és közelengedni magunkhoz, hogy Istennek egyáltalán nem mindegy, hogy mi zajlik egy adott társadalomban. Még akkor is, hogyha azt az egyik pillanatról a másikra nem lehet megváltoztatni, de Istennek van rá szava. Isten megítéli aztán a társadalomban a korrupciót és a törvénytelenséget. Ámosz 5:12. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és vétkeitek mi nagyok. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. A kapu a törvénykezés helye volt abban a korban. És a prófétai szó rávilágít, figyeljetek, Isten pontosan látja azt, ami titokban történik. Korrupció, törvénytelenség és elnyomás. Van még egy utolsó, amit mindenképpen szeretnék megosztani, ez pedig a jólét, amelyet megítél az Isten. Mert mindennek a hátterében és mindennek a kontextusa az, hogy a nép nagyon jól érzi magát abban a fajta jólétben egy része, amelyik megszerezte azt. A 3. fejezet 9-11-ig és a 4:1-2-t olvasom. Gyűjjetek össze Samária hegyein, lássátok meg, milyen zűrzavar van ott, és milyen elnyomás van benne. Nem tudnak helyesen cselekedni, így szól az Úr, erőszakkal és zsarolással gyűjtenek kincset palotáikba. Ezért így szól az én Uram az Úr, ellenség veszi körül az országot, megfosztanak hatalmattól, kirabolják palotáidat. Halljátok meg ezt az igét, ti básáni tehenek Samária hegyén, akik sanyargatjátok a nincsteleneket, és bántalmazzátok a szegényeket, akik ezt mondjátok uraitoknak, hozzatok még, hadd igyunk, Megesküdött szentségére az én Uram az Úr, hogy eljön rátok az az idő, amikor szigonnyal visznek el benneteket, maradékotokat pedig horgászbottal. A prófétai szó rámutat arra, hogy Isten uralkodik. Isten azért hívta el az ő népét, és azért adta az ő törvényét és az ő rendjét, mert uralkodni akar ezen a világon. És hogyha a környezetünkre nem úgy tekintünk, mint amihez Istennek joga van, mint amihez Istennek köze van, akkor alapjaiban nem értjük azt, hogy miről szól és mire hív bennünket az Isten igéje. A táborban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy azért kell tudnunk erről, és azért kell imádkoznunk, nem csak magunkért, hanem a nagyobb közösségünkért, és azért kell keresnünk, hogy miben hív bennünket Isten megtérésre és másfajta cselekvésre, mert ő ma is azt szeretné, hogy ebben a világban az ő igazsága egyre inkább teret nyerne. Ő neki van hatalma arra, hogy ezt megtegye. És nem csak azt szeretné, és nem csak arra van igénye, az is nagyon fontos, hogy az evangélium, a személyes megtérésre hívás eljusson minden emberhez ezen a világon, ebben az országban, hanem azt szeretné, hogy máshogy nézzen ki a világ, hogy máshogy nézzenek ki a társadalmi intézményeink. Bizony van közünk mindahhoz, ami történik körülöttünk. Isten azért küldi el az ő prófétáját, hogy megtérésre hívjon harmadszor. A prófétai szó, amely által Isten megtérésre hív, ez szólít meg most bennünket is, és erre válaszolhatunk itt ezen a mai Isten tiszteleten is. Ha már említettem az igehirdetés elején néhány olyan dolgot, ami elválaszthat bennünket, hogy közel engedjük magunkhoz a nehéz prófétai szót, akkor ugyanígy meg kell említenem azt, ami meggátolhatja azt, hogy az ember hallja a megtérésre hívó szót, a kegyelem felragyogását, akár a kemény prófétai igehirdetésben is. Lehet, hogy amikor hallod a nagyon sok kemény szót, akkor azt mondod magadban, hogy nagyon érint ez engem, és túlságosan elveszett vagyok. Túl sok a bűnöm. Én már túl messze vagyok az Istentől. Nem tudtam eddig sem tartozni igazából sehová. Most sem fog ez menni. Nincs rám szükség. Biztos vannak jobb emberek Isten országában. Olyan gyenge vagyok. És annyi mindent felsorolhatunk, de higgyétek el, hogy mindannyiunkat hív Isten megtérése, változása, és van dolgunk és küldetésünk az életben, a társadalomban, a környezetünkben. Azt mondja az 5. fejezetben Ámosz, a jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a seregek Istene. Több helyen jelen van egyébként Ámosz könyvében a kegyelem felragyogtatásra és a megtérésre hívó szó. Az Ószövetségben mindig van idő aközött, hogy meghirdeti a próféta által Isten az ő ítéletét, és bekövetkezik az ítélet, meg lehet térni a kettő között. Mit jelent a megtérés? Mit jelentett akkor, de nekünk is mit jelent? Az, hogy felismerve az elveszettségünket, kérjük Istent, hogy formáljon át bennünket, hogy tudjunk egy megváltozott középpontból élni. Hogy tudjunk más identitásból élni és szolgálni. Hogy ahelyett, hogy kizárólag önmagunk körül forogtunk, tudjuk felismerni azt, hogy ő kivé teremtett bennünket, és hogy az életünk része az ő nagy történetének és az ő tervének. Sokat beszéltünk a táborban erről, mit jelent Istenhez fordulni, és aztán mit jelent megváltozott módon élni és szolgálni. És azt gondolom, kedves gyülekezet, hogy Isten erre hív bennünket. Mint már említettem, nem tüneti kezelésekre, valamilyen nagyon hirtelen projektekre, vagy ilyen gyors, reflexzerű reagálásra, hanem hosszú távú, elkötelezett követésre, engedelmes követésre, és aztán az ebből fakadó szolgálatra. Szolgálatra a családunkban, a gyülekezetünkben, és azoknak a határain túl is, a társadalomban nyitott szemmel járva prófétai bátorsággal. Isten ugyanis hív bennünket. Hív bennünket arra, hogy másféle hozzáállással legyünk jelen a környezetünkben. És lehet, hogy van közöttünk, akit arra hív, hogy egyszerűen abban, amiben éppen jelenleg is szolgál, vagy még nem teszi, de a gyülekezet közösségében más lelkületten szolgálja őt, és lehet, hogy valaki olyan elhívást kap, ami egészen kimutat a gyülekezet határain túl. Menjünk oda, ahová Isten hív bennünket. Ámosz könyvének az utolsó fejezete nagyon szép ígéretekkel ér véget. Isten ígéretet tesz arra, hogy egy nap majd fölépíti Dávid összedőlt sátorát, kiavítja réseit, fölépíti romjait. A 9. fejezet utolsó versei mind erről szólnak. Ámosz próféta látja azt, amiről talán nem is tudja, hogy mi, hogy Isten elküldi a megváltót, aki által felépül Dávid összetölt sátra. Boldog jövőt ígér annak a népnek, amely nagyon sok mindent megtesz azért, hogy nemhogy boldog jövője, de még hogy jelenese legyen igazán. Mi, akik halljuk Isten igéjét, mi, akik halljuk a prófétai szót, mi, akik úrvacsorai közösségre készülünk, abba hihetünk, és azért kiálthatunk, hogy Isten adjon ígéreteket és boldog jövendőt a mi számunkra is. A boldog jövendő nem attól boldog, hogy problémamentes, nem attól boldog, hogy az álmaink megragadhatók benne, hanem hogyha Isten Úr a jelenen, és ő Úr akar lenni ebbe a világba, akkor a jövőn is Úr akar lenni. Felszabadítja ezt az embert minden bizonytalanságból, aggodalomból és félelemből. Bízhatunk abban, hogy Istennek gondja van ránk, és ő tudja, hogy merre tart az életünk, és azért hív bennünket cselekvésre és szolgálatra a szűkebb és a tágabb közösségünkben, mert ő még szán nekünk jövőt. Nekünk, mint ember, mint család, mint gyülekezet, mint magyar nemzet. Isten végezze el bennünk, hogy meghalljuk most, és folyamatosan az ő megtérésre hívó szavát, hogy tudjunk változni a hozzátérés által a jelenbeli torzulásainkból, amiket észre sem veszünk talán, és tudjuk őt odaadó módon szolgálni az életünkkel. Isten adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy megláthassuk az ő ígéreteit beteljesedni az életünkben és a környezetünkben. Ámen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, mert féltőn szerető Istenünk vagy. És amikor ítélsz, amikor rámutatsz a bűneinkre, akkor azt azért szeret, azért teszed, mert szeretsz, mert magadhoz hívsz vissza, mert az a szíved kérése és vágya, hogy veled legyünk élő kapcsolatban, veled legyünk olyan kapcsolatban, amelyből tudunk táplálkozni, amelyből tudunk tenni, amelyből tudunk szeretni, amelyből tudunk látni, amelyből tudunk úgy jelen lenni ebbe a világon, ebbe a világba, hogy az rólad beszél. Hiszen, Urunk, mindaz, amit magunktól tennénk, az semmi. De veled, Uram, az igenis élő és ható, az igenis gyümölcsöt terem. Urunk, így kérünk, hogy add a mi életünkbe, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni a te nagy neved dicsőségére. Tudjuk elfogadni, hogyha intesz, ha vigasztalsz, ha bátorítasz, hogyha vezetést adsz. Adj nekünk, Urunk, engedelmes szíved. És köszönjük, hogy ez a szív lehet az, ami tényleg rólad beszél, ami tényleg téged imád. Könyörgünk, Urunk, az elveszett testvéreinkért, elveszett otthontalan testvéreinkért, azokért, Uram, akik keresnek téged, a szegényekért, azokért, Uram, akik távol vannak tőled, a társadalomnak azokért a rétegeiért, akik, Uram, talán még nem is hallottak rólad, de hívják és várják az értető szót. Uram, kérünk téged, hogy adj nekünk kezet, lábat azok felé, akik felé te indítasz. Legyen az bármilyen élethelyzet, legyen az egy gyász, egy otthontalanság, egy kilátástalanság, egy bármilyen krízis, Uram. Kérünk téged, hogy vezess bennünket, és szólj hozzánk, és hívjuk, Úrunk, a Te szent lelkedet, és oda szánjuk magunkat a Te szolgálatodra, hogy egyedül neked szolgáljunk, és neked éljünk, és ne önmagunknak. Könyörgünk mindazokért, Uram, akik küzdenek különféle betegségekkel, nehézségekkel, a gyülekezetünkön belül is. Kérünk, hogy add nekünk, hogy betöltsük mindazt, amire hívtál, hogy a Te evangéliumodat hirdessük és éljük meg. Könyörgünk népünkért, református egyházunkért, a teremtett világért. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.